Kedves testvéreim, Isten szeretetének a jó hírét, annak az igének az alapján szeretném hirdetni, amit a Zsoltárok könyve 79. részéből olvasok, a 9. versből és a 13. versből. Segíts meg bennünket, szabadító Istenünk, a Te neved dicsőségéért. Ments meg minket, és nevedért bocsásd meg vétkeinket. Mi pedig, a Te néped, legelődnek nyája, örökké magasztalunk Téged. Nemzedékről nemzedékre dicséretet mondunk Neked. Ámen. Gyászoló családtagok, gyászoló gyülekezet, kedves testvéreim, ennek a bibliai igének a néhány mondatában az életnek, az emberi életnek olyan alapfogalmairól van szó, amelyek nekünk is, mindannyiunknak eszünkbe jutnak, amikor egy emberi életút végén megállunk, hogy búcsút vegyünk, hogy visszatekintsünk, hogy átgondoljuk, a közös élményeinket felsoroljuk, az emlékeinket csoportosítsuk, és amikor arra gondolunk, hogy az eljövendő hétköznapokban mennyi mindenre lesz majd még emlékünk, mennyi mindenre lesz majd még visszatekintenünk, elhunyt testvérünk életútjának különböző szakaszait, különböző állomásait önmagunkban is felidézve. Mert ez a Zsoltár, ez az imádság arról szól, hogy az embernek kérései vannak, és ez nagyon ismerős nekünk is, különböző kéréseink, óhajaink és vágyaink vannak, és nem is csak a magunkéit ismerjük, hanem azokét is, akik velünk élnek, akiket szeretünk, akikkel egy családban, egy rokonságban élhetünk, de még a munkatársaink, még a barátaink, még a szomszédainknak az óhajait, vágyait is milyen sokszor ismerjük. És nagyon jól tudjuk, hogy ezek a vágyak és az ezek nyomán megfogalmazott kérések is milyen sokfélék lehetnek. Egészen más egy kisgyermek, egy kamasz, a felnőtt, és az élete derekán, majd az élete végéhez közeledő embernek a vágyai, az óhajai és a kérései. És mégis mindezekre egyaránt, egyöntetűen elmondható az, amit a Zsoltáros megfogalmaz, minden igazi, emberi óhaj, vágy és kérés magára, az életre vonatkozik. Annak különböző szempontjai, annak különböző nehézségei, vagy örömei szerint, életkor szerint, ahogy az előbb említettük már, de végül is mindegyik az életre magára vonatkozik. És éppen ezért nem mindegy az, ezt mi magunk is érezzük, de erről beszél a Szentírás, hogy kitől is kérjük tehát az életnek az ajándékát, így nagybetűvel írva, vagy az életnek az ajándékait, amikor úgy érezzük, hogy nagyon nagy szükségünk van valamire, hogy nem élhetünk valami nélkül, hogy mindenképpen meg kellene kapnunk valamit, kitől kérjük az életnek az ajándékait. Lehet kérni, ezt a Szentírás is ismeri, mi magunk is tapasztaljuk, lehet kérni embertől. Lehet könyörögve, lehet követelőzve, lehet parancsolva, lehet türelmesen vagy türelmetlenül, lehet arra számítani, hogy majd az emberektől megkapjuk. És milyen sokszor öröm ér bennünket, amikor ez így van, és milyen sokszor csalódás, amikor nem kaphatjuk meg az embertől azt, amire szükségünk van, és talán a legnagyobb csalódások akkor érnek bennünket, amikor saját magunktól sem nem kapjuk meg azt, amit remélnénk, ami jó volna, amire szükségünk volna. És a Szentírás is beszél arról, hogy van, amikor az ember érezve, hogy emberi erőforrásokból nincs meg az, amire szüksége van, természetfelettiekhez fordul, a báványokhoz fordul, és azt gondolja, hogy majd azok segítenek, majd azok tovább lendítik, majd azok megoldják az életének a gondjait, majd azok megadják azt az érzést, hogy végre mindenem megvan, amire szükségem van. De a Szentírás azt hirdeti, amit szintén tapasztalunk, hogy téves, sőt, rossz úton járunk, amikor ilyen reménységeket táplálunk. Mert sokak tapasztalata ugyan, hogy kapnak a báványoktól is örömöt, ajándékot, talán még gazdagságot és talán gyarapodást is, de megmagyarázhatatlanul, csak érezzük sokszor, ezekkel együtt jár a további elégedetlenség. Nem tud megnyugodni az ember. És ezért ajánlja a Szentírás, ezért olvassuk a 79. Zsoltárban is, hogy a leginkább Istenhez érdemes fordulni az életünknek az óhajaival és a kéréseivel. Mert ő az egyedül, aki az életet adhatja, és bár sokunknak hosszú időbe telik, mire rájövünk, hogy minden mást is, ami az élethez szükséges, szintén csak ő adhat meg, de ezt hirdeti a Szentírás. Az élethez szükséges megelégedettség, boldogság, a jókedv, a derű és a reménység, amire mindannyiunknak szükségünk van, az valójában Istentől jön. És ez az örömhíre, az evangéliuma a Szentírásnak, hogy Isten pedig meg is adja. Aki megadja az életnek az ajándékát, a biológiai életnek az ajándékát, az meg fogja adni azokat az áldásokat is, amik szükségesek ahhoz, hogy az ember teljes, kiteljesedett életet élhessen. Mégpedig nem azért, amiért mi gondoljuk, hogy megérdemeljük a két szép szemünkért, vagy azért, mert nem tehet másként, hanem, ahogyan olvastuk az imént, az ő, a saját maga dicsőségéért, hogy ő hirdesse ezáltal is, hogy ő szerető mennyei atyánk nekünk, megadja azt, ami az életünkhöz szükséges. Mert bizony az élethez az kell, hogy azt Isten töltse meg mindennel, ami szükséges hozzá. Az életet mindig menteni kell, még akkor is, amikor jólétben élünk, amikor békességben, amikor egészségben élünk, hát még akkor, amikor háborúság, amikor nélkülözés, amikor szegénység, amikor betegség ér utol bennünket, az életet mindig pártfogolni, az életet mindig oltalmazni, mindig újra megmenteni, megtartani kell, és erre egyedül Isten az, akinek hatalma, akinek lehetősége van. Mert az életet rengeteg veszély fenyeget. Ilyenről sokat tudnánk mindannyian mondani a saját tapasztalatainkból, vagy amiket egymástól hallottunk és ismerünk és tudunk. És a Szentírás az életet fenyegető veszedelmeket egy szóban foglalja össze, ez pedig a bűn, mert ami nyomorúság az embert éri, az mind a bűnre vezethető, az az oka az ember szomorúságának, fájdalmának, a betegségnek, és végül is a halálnak és a gyászunknak is. És ezért a következő ilyen alapfogalma az ember életének, amit az igében hallottunk, a megbocsátás. Amire sokszor azt gondoljuk, és sokan úgy válvonogatva azt mondják, hogy arra nincs is olyan nagy szükségük, legfeljebb illendőségből, legfeljebb a többiek is látják, a megbocsátás nem az a megbocsátás, ami a kirakatba való, ami a többieknek szól, hanem az a megbocsátás, ami szívből jön. És ezt hirdeti a Szentírás, hogy Isten az, aki a megbocsátást adja, éppen azért, hogy az életet fenyegető veszedelmet elhárítsa, attól megvédjen bennünket, mert egyetlen igazi ellensége van az embernek a bűn, és a bűnnel pedig egyedül a megbocsátással lehet eredményesen szembeszállni és harcolni. Ezért hirdeti a Szentírás Istenről, hogy ő megbocsátó Istenünk, és ő így pártfogolja az életet, így igenli az életünket, így tartja fenn az életünket, hogy ő nekünk megbocsát, és azt a lehetőséget adja mindannyiunknak, hogy egymásnak is, és bizony sokszor szükség van rá önmagunknak is, mi magunk is meg tudjunk bocsátani. Akik ezt átélhetik, azok jutnak el a következő alapfogalmához az emberi életnek és a Bibliának, ez pedig a hála. Hálás lesz az az ember, aki megtapasztalta, hogy szívből meg tudnak neki bocsátani a hozzá közel álló, a szerettei, akiket akarva akaratlanul megbántott, akiket ismételten nehéz helyzetbe hozott talán, de meg tudnak bocsátani. Milyen nagy erőforrás ez, a reménységnek kimeríthetetlen forrása, és milyen jó, amikor viszonozni tudjuk, amikor mi magunk is meg tudunk szívből bocsátani a többieknek. Szeretett testvéreim, mind ezek az alapfogalmak elhunyt testvérünk életében is természetesen jelen voltak, megtalálhatók voltak, akik ismerték, akik vele éltek, akik szerették, akik tudtak róla, akik számon tartották őt, azok mind tudják ezt, hogy ő mennyi mindent adhatott azoknak, akiket ő rá bízott az Úristen, a szeretteinek, vagy a hivatásában, akiket rájuk bízott önként, és jó szívvel adhatta azt, amilyen volt, a segítséget, azt, amire, amikor meglátta, kinek mire volt szüksége, amire a leginkább szüksége volt, megadhatta azt, ami ő tőle telt, és amikor így viselkedett, amikor így élt, amikor ezt élte meg, akkor valójában azt a küldetést teljesítette, amit Istentől kapott. És ugyanilyen fontos az is, amit elfogadhatott azoktól, akik vele éltek, közelebb vagy távolabb, érzelmileg, földrajzilag is, de amit elfogadhatott azoktól, akik adtak neki, akik nyújtottak neki a mindennapokban, a hétköznapokban, az ünnepeken, akkor is, amikor aktív évtizedeit élte, akkor is, amikor nyugdíjba vonult, akkor is, amikor ereje teljében volt, és akkor is, amikor közeledett élete vége, és megtámadta őt a betegség. És amikor mind erre emlékeztek, most is emlékezni fogtok, akkor megint a Szentírás tanácsa következik, azt javasolja, hogy hálát és köszönetet az ő életéért is az Úristennek mondjunk, mi mindannyian, hiszen az ő élete is bizonyíték arra, hogy Isten, aki az életet ajándékozza, ő teremt és ő ajándékozza nekünk, hogy megadja azt, minden nehézségek, hosszú élet, különböző megpróbáltatása, az élet forduló közepette is megadja azt, amire az embernek valójában és igazában szüksége van. És ezért meríthetünk mi is erőt önmagunkra nézve, elhunyt testvérünk életútjára, és remélve, hogyha őt is így szerette Isten, így megtartotta, oltalmazta az életét, akkor ezt velünk is meg fogja tenni. Azzal kezdtük, hogy az ember élete mégiscsak véget ér, bármilyen is nem várjuk, és másra készülünk, és másra számítunk. Az övé is véget ért, és a miénk is véget fog érni. De ezt olvastuk az igében, Isten iránti hálánk és köszönetünk nemzedékeken át örökké tartóan szólhat, ez fejezi ki azt a reménységet, és ez az emberi élet megint egy újabb, és most utoljára említendő kulcsszava, a reménység az eljövendőre, az örökké valóra nézve. Mert Isten új életet ígér és ad, és ez a reménységünk most a ravatalnál, a sírnál majd, elhunyt szerettünk, és önmagunk életére nézve is.